Mit szólnátok egy imához? Ez fontos, azt hiszem. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Hálásak vagyunk minden emberért, akit elhoztál. Tudjuk, Atyánk, hogy egyetlen ember többet ér az egész világnál. Egyetlen lélek többet ér, mind annál, amit mi ismerünk, látunk, vagy értünk. A te fiaid vagyunk, a te gyermekeid, akiket szeretsz. Fontosak vagyunk. És ezt tanuljuk. Ez az, amit egyre inkább látnunk kell, hogy az értékünket az a szeretet adja, ami neked megvan felénk, hogy szeretsz minket, hogy a te fiaid és lányaid vagyunk, hogy örökkévaló lényeknek teremtettél, hogy a te nevedben éljünk, járjunk. El akarsz minket vezetni az érettségre, a felnőtt korra. Csak köszönjük, Urunk, hálásak vagyunk. Kérünk, hogy tölts be minket, hogy te szólj hozzánk, és adj hallást, adj füleket, hogy meghalljuk, amit mondasz nekünk. Néha nehéz, Urunk, néha csendben szólsz, olyan halkan, olyan tisztelettudóan. Nem vagy erőszakos, de mi nagyon akarjuk hallani, amit mondani akarsz nekünk. Szükségünk van rád. Hogy csak hálásak vagyunk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Jó, Máté 6, nem, János 8, 32-höz lapozzunk. És ez egy olyan része a Bibliának, amit azt hiszem, hogy sok ember ismer. Ezt a világ is idézi, ezt a gondolatot. És ez így hangzik, hogy 32. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És a világ azt hiszem úgy idézi ezt a verset, hogy az igazság megszabadít. Igaz? Az igazság megszabadít. És ez egy picit ismeretelméleti kérdés is. Nem tudom, hogy hányan értetek egyet vele, hogy egy olyan valóságban élünk, amely nem alkalmazkodik 100%-osan a mi elképzeléseinkhez. Hányan, ez nem egy nagyon fontos, mert a mai világ tanítja a teremtő hit gondolatát, amely egy kicsit arról szól, hogy a te meggyőződéseid, a te hited teremti a valóságot. Te hozod létre a saját valóságodat. És értsd, ez részben igaz. Ez részben igaz. Ugye az elején erről beszéltem. Ha én budjantott tojásnak hiszem magam, akkor a szubjektív valóságom, az én belső világom igenis hatása alá kerül a hitemnek. Ha azt hiszem, hogy rossz házasságom van, akkor ez a hitem bizony azt fogja mondani, hogy látod, hogy a feleségem, látod, hogy a férjedben mennyi hiba van. És ez a belső meggyőződésed egy olyan irányultságot, egy olyan világot hoz létre benned, aminek aratni fogod a következményeit. De nem erre gondolok. Arra a teremtő hit egy picit azt mondja, hogy az objektív, a tőled független tényezőket is befolyásolni tudod a meggyőződéseiddel. És igen, ez is elképzelhető egy bizonyos határig, ugye? A vonzás törvénye. Tényleg létezik, hogy elmondunk egy imát, és Isten megteszi. Létezik, hogy angyalok, spirituális lények, akik nem egyenlők Istennel, észreveszik egy igényedet, és valamilyen oknál fogva teljesítik azt. Egy bukott angyal azért tenné, hogy befolyást nyerjen az életedben, egy szent angyal pedig azért tenné, mert Istentől kapott rá parancsot. De igen, megtörténik, hogy az én hozzáállásom tényleg megváltoztat valamit a külső valóságban, de hányan hiszitek, hogy nincs olyan tényezője a világunknak, ami befolyásolhatatlan? Hányan hiszitek ezt? Számodra befolyásolhatatlan. Akkor rosszul tettem fel a kérdést. Mindenkinek fel kellett volna tenni a kezét. Hányan hiszitek, hogy van olyan része a valóságnak, ami számodra befolyásolhatatlan? Így rosszul tettem fel a kérdést. Oké. Az időt te nem tudod megállítani. Oké. Az élet és halál kérdése fölött nincs hatalmad. A lét és nem lét kérdése nem tartozik a te hatalmad körébe. Létezik egy objektív valóság, amely nem is pici, amit nem tudsz befolyásolni, nem tudsz még elkerülni sem, az időből nem tudsz kilépni, a halált nem tudod elkerülni. Te nem. A lét nem lét kérdését nem tudod meg nem történté tenni a tegnapot. Tegnap összevesztem a feleségemmel, és ahogy kimondtam azokat a szavakat, azonnal bántam, hogy megtettem, és bárcsak visszacsinálhatnám. Nincs hatalmam e felett. Nincs hatalmam e felett. Megtörtént, és az én számomra érinthetetlen. Aztán van egy jó része a világunknak, amit befolyásolni tudunk. Ez a mi felelősségünk köre, igaz? Ez az, hogy a szántóvető, ha szeretné, hogy búzát arasson, akkor mit kell csinálnia? Búzát kell vetnie, és még nem tudom, mit kell csinálnia ahhoz, hogy ez jól működjön. És aztán, ha nincs búza, és tudod, és vetettél? Nem. És akkor azt mondom, de hát akkor erről te tehetsz. Ez a te befolyásod köre volt az üzletben. Hány ilyen dolog van, amit neked kell megtenned? Isten azt mondta, hogy ez a te feladatod. Dolgozz. Az eredményt majd én csinálom. Ugye, én áldom meg a munkádat. De te vetsz, öntözöl, és aztán az én kegyelmemből aradsz is. És aztán van egy köre a dolgoknak, amit nem tudsz befolyásolni, de el tudsz kerülni. Esik az eső. Nem tudom elállítani az esőt. De bent tudok maradni a házban. És ki tudok nyitni egy esernyőt. Ugye? Rengeteg olyan dolog van, aminek ha az útjába kerülök, akkor végezz velem. Jön a vonat. Ugye? Ott parkolok a sineken, és jön a vonat. És a kocsi nem indul. Hát legjobb esetben kiszállok, és a kocsit magára hagyom, de én elkerülöm a vonatot. Most figyelj! Talán ez a kör a legfélelmetesebb. Mert az életünkben rengeteg olyan tényező van, amit el kellene kerülni, amit bölcsen figyelembe kellene venni, amit nem tudok befolyásolni, amivel kapcsolatban a felelősségem az, hogy felismerjem, és döntést hozzak felőle. Negatív gondolatok. Gondolatok, amiket ha életben hagyok a fejemben, akkor megnőnek, és egy ponton nincs, vagy csak alig van hatalmam felettük. Féltékenység. Kinyitok egy ajtót a féltékenység felé. Engedem, hogy azon kezdjek el gondolkozni, hogy vajon most mit csinál a feleségem. Mit csinál? Alszik még pillanatnyilag. Aztán eteti a gyereket. De biztos? Tudja, hogy minden péntek reggel elmész. És nem jössz vissza 2 órán keresztül. És ezzel fekszem le, ezzel kelek fel. És egy hónapig, másfél hónapig, 2 hónapig ezt ott hagyom a fejembe, és egy olyan gondolatmintává válik, amit csak hosszú hónapok, akár évek alatt lehet onnan elsöpörni. Az elején tudtam, hogy nem engedhetem meg magamnak ezt a gondolatot? Tudtam? Lehet, hogy nem tudtam. Mert nem volt bölcsességem, mert nem voltam kiképezve, mert nem tudtam. És itt jön be ez a vers, ha megismeritek az igazságot, lehetne így fordítani a valóságot. Ha megismersz mindent a természetében, annak, ami valójában, és nem annak, aminek elsőre látszik, akkor ez az igazság megszabadít. Ez az igazság megadja azt a lehetőséget neked, hogy válassz jó és rossz között, helyes és helytelen között. Az igazság önmagában nem szabadít meg, csak ha megismered, mert hogy van felelősséged, neked kell döntést hoznod a dolgokkal kapcsolatban, és nem mindent tudsz befolyásolni, van, amit még elkerülni sem tudsz, és van, amit neked kell elintézned, és van, amit csak elkerülni tudsz. De, hogy melyikkel szemben milyen hozzáállást kell mutatnod, az a te szabadságod, az a te döntésed. Istent nem tudod befolyásolni. Csak annyira, amennyire ő engedi. Istennek alávetnünk kell magunkat. Azt mondani, hogy Uram, megadom magam. Az idő, az élet és halál kérdése, a lét nem lét kérdése, ezek mind olyanok, amelyeknek csak alávetni tudjuk magunkat. Elfogadni alázattal, hogy egy ilyen valóságban élünk, és föltenni a kérdést, hogy hogyan bölcsen egy olyan világban, ahol mindenki meghal, ahol csak idő kérdése. Hogyan élek bölcsen egy olyan világban, ahol amit elkövettem, az ott van, lehet, hogy örökre. Ki tud megszabadítani a bűntudattól, azoktól a hibáktól, amiket elkövettem, és nem engednek el? És ki ad nekem olyan bölcsességet, hogy jó döntéseket hozzak magánemberként, üzletemberként? Mi az, amit most, amíg még kicsi elkerülhetek, hogy ne kelljen megvárnom, míg felnő nagyra, hogy aztán elbánjon velem? És itt van, azt mondja, hogy ha megismered az igazságot, az igazság megszabadít téged. És aztán egy kicsit tovább olvasunk, a 36. vers azt mondja, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És itt Jézus Krisztusról beszél. Azt mondja, hogy ha Jézus megszabadít, akkor valóban szabad vagy. És ez már valami másról szól. Ez mintha egy picit több lenne annál, mint a tudás. Ugye? Az előbb az igazságot információként kezeltük, egyszerű tudásként. Egy bölcs ember, aki érti a valóságot, a természeti és természet feletti részét, tudja, hogy mit kell elfogadni, alávetni magát, mit kell elkerülni, és mi az, amit át lehet alakítani. Nem ez a, és ezek is különbséget tud tenni közöttük. De ez a vers egy picit mást mond. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Beszél egy valódi szabadságról. Beszél egy szabadságról, ami több annál, mint hogy tudom, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Beszél egy szabadságról, ami több annál, mint hogy azt teszek, amit akarok. Ugye a mai világ azt gondolom, ezt tartja leginkább szabadságnak. A szabadság az az, amikor annyi pénzem van, hogy én döntöm el, hogy mikor, mit és mennyit csinálok. A szabadság az, amikor azt csinálok, amit akarok. Igaz ez? Hányan szeretnétek úgy élni, hogy azt csinálhassatok, amit akartok? Én szeretném. Nekem tetszene. Tudod mit? Vannak olyan emberek, akik azt csinálják, amit akarnak. És tudjátok, hogy ők sem szabadok? Ez az ámulatos. Amikor annyi pénzed van, hogy csak a döntéseid befolyásolják, amikor a személyiségfejlődésedben eljutottál egy olyan szintre, hogy intelligens vagy, és elkerülöd az önpusztító utakat, és így tovább, akkor sem vagy szabad. Ámulatos. Nagyon sok sikeres ember, aki befutotta már az életének a nagyját, és másokat tanít, és egy mintájává vált a követőinek, még mindig nem szabad. Van egy szabadság, ami elérhetetlen Isten személye nélkül. Van egy szabadság, amit lehetetlen elérni másképp, csak Isten személyén keresztül. Belegondoltatok abba, hogy mi emberek véges lények vagyunk? Mindegy, mekkora a hatalmunk, mindegy, hogy a spiritualitásunknak milyen szintjén vagyunk. Végesek vagyunk. A legnagyobb tanítója bármelyik vallásnak, a legnagyobb spirituális hatalommal bíró ember, aki halottakat tud föltámasztani, aki kézrátétellel meggyógyítja a bénát, vagy mit tudom én, vannak ilyen csodák, tudtatok erről? És nem csak a kereszténységben. Ha valaki a legnagyobb tanítója a saját spirituális környezetének, észrevettétek már, hogy ő is csak egy ember? Észrevettétek, hogy ő is meghal? Melyikötök beszélgetett legutóbb Buddhával? Egyikötök se. Tudjátok, miért nem? Mert Buddha meghalt. Szegény Buddha. Nem bántom. Luther is meghalt. Calvin is meghalt. Hány olyan tanító van, aki mindent tudó? Sanyi, de ezek olyan kategóriák, kit érdekel? De nem. Hány olyan tanító van, aki mindenható? Hány olyan tanító van, aki meg tud téged óvni a haláltól? Végesek vagyunk, és végesek vagyunk. Ha bármit megtehetek, akkor sem tudok bilincset tenni a halálra. Akkor sem tudok bilincset tenni, mondok egy érdekes kategóriát, a bűnre. Hú, Sanyi, most jön a vallásos része. Nem, figyelj! A bűn céltévesztést jelent. A görög kifejezés, az eredeti, ezt jelenti, elvéteni a célt. Sportban használták. Íjászok. Ugye ott volt a céltábla, mellette állt a bíró, és amikor el kellett ugrani a nyilvessző elől, mert az íjász nemhogy a táblát nem találta el, hanem majdnem őt, akkor mit kiáltott? Bűn! Céltévesztés. Öregem, az életednek van egy célja, és te eltévesztetted. Bűn. Ez az, amiről Isten is beszél, ugye? Ádám és Éva meg lett teremtve egy célra. Amely célt, ha elérik, teljessé lesznek. Szabadok. Teljesen szabadok. Véges lények létük ellenére teljesen szabadok. Szabadok a haláltól, szabadok a végességüktől, szabadok a tudatlanságuktól, teljesen szabadok. Nem csak azt tesznek, amit akarnak, hanem ennél jóval több. Ha betöltik a céljukat. Mi a célja az embernek? Isten az embert egy önmagával való közösségre, egy barátságra, egy szerelemre, egy apa-fia kapcsolatra teremtette, ahol Isten azt mondja, hogy felnevellek téged, megtanítok neked mindent, amit én tudok, és aztán a magam helyére állítlak téged, mint ahogy egy király a fiát. Te vagy az örökös. Hihetetlen pozícióba teremtett minket Isten. A mindenható azt mondja, hogy az én nevemben fogsz élni. Figyelj, de nem vagy Isten, és nem is te leszel Isten. Mi történt? Kihúztam. Én vagyok Isten. És ahhoz, hogy te mégis megvárom.
Bocsánat.
Mi történt? Tényleg? Bűn. Ez volt a bűn. Elvétette a célját. Volt egy szerepe, amit be kellett volna töltenie, és küldjük pokolra. Elvéteni. Tökéletes. Vétek. Szuper. Szuper.
Papához megy vissza. Tédi, gyorsan a papához. Most beszélgetek a bácsikkal. Jó. Meg a nénikkel. Bocsánat.
Elnézést a néniktől. A bácsik nem sértődnek meg, de a nénik, ha lenénizem őket, garantáltan. Oké. Most ahhoz, hogy te meg én egyívűek lehessünk, ahhoz vagy osztódnom kell, és te is Isten kell, hogy legyél, amit Isten nem tesz meg. Tehát ő egy. Atya, Fiú, Szent Szellem, három személy, egy Isten. Nem ez lesz a módszer. A módszer az lesz, hogy téged porból teremtlek meg, kicsinek, gyengének, kiszolgáltatottnak, de minden képességgel, ami nekem is megvan. Benned megvan minden lehetőség. Mind az, ami Isten, az te is lehetsz, de csak a vele való kapcsolatban. Ezt érted? A tévé. A tévé az egy szuper dolog. Lerakod, és egy nagy fekete képernyő. Meddig? Amíg be nem dugod a konnektorba, és nem jön az adás. Ahogy kihúzod a konnektorból, vagy nem jön az adás, mi van a tévével? A tévé csak egy nagy műanyag doboz, ami kukára való. Ugyanilyen az ember. Az embernek van hatalma, vannak lehetőségei, de nevetséges ahhoz képest, amire teremtve lett. Az ember arra lett teremtve, hogy a mindenható Isten örököse legyen. A barátja, a szerelme, a fia. Ez a célja az embernek. És mi a vétek, mi a bűn, mi a hiba, amit az ember elkövetett? Hát az, hogy elvétette ezt a célt. Az ember egyetlen egy nagy dolgot csinált, elköszönt Istentől. Azt mondta csápapa. Meg leszek nélküled is. Adieu. Ez az édenkerti sztori. A gyümölcs, amiből ettek, az nem a tudás gyümölcse, nem a tudás fájáról ettek, hanem a jó és rossz tudásának a fájáról. Azelőtt Isten kellett megkérdezni, ha tudni akartak valamit. Ez jó, Uram? És Isten mondta meg, hogy jó-e vagy sem. És ő mindentudó, mindenható, abszolút bölcsességű. Ha ő azt mondta, hogy jó, nem tévedett, az tényleg jó. A jó és rossz tudásának a fája után az ember maga döntötte el, hogy mi a jó és mi a rossz. Most az ember mindentudó? Teljes bölcsességű? Ha te döntöd el valamiről, hogy az jó, akkor az tuti, hogy jó? Innentől az ember az igazságtól így. Ez egyik probléma. A másik pedig az, hogy a célját elveszítette. Az ember arra lett teremtve, hogy fogja Isten kezét. És Isten szereti az embert, mint apa a gyerekét. Mindent megad neki. Magasabbra emeli, mint ahogy az ember egyedül valaha mászhatna. De az ember azt mondta, engedd el a kezemet. Majd én megyek, ahova akarok. Persze, hogy ezt nem mondtad, de emlékszel azokra az évekre, amikor szóba se álltál Istennel? Amikor azt mondtad, hogy ő nem is létezik. Néha ma is fölkelsz, teszed a dolgodat, és este jössz rá, hogy tudom, mit felejtettem el, Istent. És ez a gyökere a bűnnek. És minden egyéb bűn, ugye minden durva céltévesztést, ahogy lelőttem a szomszédot, az is céltévesztés, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, ugye a szeretet a törvény betöltése, minden származtatott törvény, a szereted ne lopj, miért ne lopj? Mert a szeretet nem lop. Miért ne verd meg a kishúgodat? Mert a szeretet nem veri meg a kishúgát. Miért nem veszed el a kishúgodnak a játékát? Mert a szeretet nem veszi el a kishúgó játékát. És az összes származtatott törvény azért jön, mert a szeretet a lényeg. De ha nem fogom Isten kezét, nem tudok szeretni. Akkor a szeretetem pragmatikus. Erről olyan sokat beszéltünk. Éva, megvakarnád a hátamat? Köszönöm, én is megvakarom a tiédet. Megvakarnád a hátamat? Köszönöm. Éva. Köszönöm, én is a tiédet. Szeretlek, Éva, igen. Megvakarnád a hátamat? Éva kitartó.
Én
addig vakarom. Ő addig vakar. De ha abba hagyná a vakarást. Éva, azt kérdezik, a hátam büszked. Éva. Nem ebbe egyeztünk meg. Hogy? Csalódtam. Péter súg. Csalódtam. Hány házasságban történik ez meg? Nem arról volt szó, hogy te teszel boldoggá? Hát azért vettelek el. Most meg te várod tőlem, hogy én tegyelek téged boldoggá? Milyen szeretet ez? Önző szeretet, véges szeretet. Kinek van végtelen szeretete? Istennek. Csak neki van. Úgyhogy ő szeret engem, fogom a kezét, feltétel nélkül. Ő annyira szeret, hogy még azt is eltűrte, hogy megöljem. Ez durva. Oké, el tudod képzelni azt, hogy a feleséged megöl, és te még mindig szereted? A nők el tudják képzelni. A férfiak kevésbé. De Isten így szeretett. Azt mondta, bármit megtehetsz, én szeretlek, és ez megingathatatlan. És ez kell ahhoz, hogy mi közel merészkedjünk hozzá, ez kell ahhoz, hogy megadjuk magunkat neki, és elfogadjuk ezt a szeretetet. És ahogy ez jön felénk, egyszer csak megtelünk vele. És mi történik, el tudom kezdeni szeretni magamat is. Én már nem az a féreg vagyok, aki itt küszködik az életben, és hol viszi valamire, hol nem, hanem az vagyok, akit a mindenható Isten szeret. A fia vagyok. Egy nap oda fog ültetni maga mellé. És elkezdem szeretni magam. És aztán nézek rád, és tudod, mit látok? Hogy te is Isten gyermeke vagy. És nem csak egy ember. És van feléd egy tisztelet, ami több annál, mint ami a teljesítményed alapján jár neked. Van feléd egy szeretet, ami nem az enyém, Istentől kaptam, és szeretlek. És a feleségemet is. És ő is engem. És lehet, hogy összeveszünk, de amikor kiózanodunk, ott van az a szeretet, ott van az a tisztelet. De ha elengedem Isten kezét, akkor mi marad? Figyeljetek, akkor csak én maradok. És igen, én ügyes vagyok, igen, én okos vagyok, igen, én tudok egy csomó mindent csinálni, csak nézd meg! De hidd el, csak idő kérdése, hogy kiderüljön, hogy ez kevés. Hidd el, csak a nyomásnak kell elég nagyra nőnie, hogy kiderüljön, hogy az, ami nekem van, egyedül nekem, az figyeljetek. Kevés, nem elég. És hogy tudod, ha át is verekszem magam az életen, ki az az idióta, már bocsánat, aki egy olyan gazdagságot, amit Isten kínál, szellemileg, ingyen, tudod, mint egy könyörgön fogad el, visszautasítana, miért tennék ilyet? Tehát, hogy miért? Oké, mert biztos van egy apróbetűs rész valahol. A végén majd templomba kell járnom, és majd még le is kell térdelnem, és imádkoznom is kell. Én ilyet nem csinálok. De nincs ilyen apróbetűs rész. Nincsen. Habár van. Egy apróbetűs rész van. De azt most nem mondom el. Tessék? Nem, dehogy is. Nem, a bűn nem probléma. A bűn el van intézve. Oké, hányan ismeritek az evangéliumot? Nem mondom azért. Szerintem nem ismeritek, csak azt hiszitek, hogy ismeritek. Mind büszkék vagytok. Az utána, most először az evangéliumot. Oké, a bűn olyan nagy probléma? Igen, a vallás nagy probléma csinál a bűnből. És a bűn tényleg probléma. Oké, a bűn az valami olyan, ami egy csodálatos dolgot tönkretesz. Oké, van egy családod, imádjátok egymást, vannak gyerekeitek, és bejön az önzés. És mert a feleséged nem ott nyomja meg a fogkrémet, ahol te, mert nem mosogat el időben, elkezdesz veszekedni vele, és szétveritek a családot. Ez bűn. Oké, ez a bűn. Ez az egyik megnyilvánulása a bűnnek. A bűn valami, ami elpusztít valamit, ami jó, ami tiszta, ami szent. A bűn tényleg nagy gáz. De azért nem gáz, mert Krisztus elbánt vele. Ugye? Jézus Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt, és valóságosan elintézte a bűnt. Elintézte jogilag, ugye? Ha valaki lop, börtönbe kerül. Egy jogi viszályba kerül. Jogilag számon kérhető. Ahhoz, hogy ne kerüljön börtönbe, vagy hogy hívják ezt, azt a váltságdíjat, amit befizetnek, óvadékot kell befizetni, vagy le kell ülnie a büntetését, ugye? Jézus ezt csinálta. A bűnnek a büntetése a halál. Ugye Isten azt mondja, hogy a bűnt én teljesen ki fogom rekeszteni a valóságomból, azaz a bűnt eltávolítom magamtól, ez a halál, az eltávolítás a halál. De minket meg szeret, és mi vagyunk a bűnösök. Úgyhogy fogta magát, és a bűnt levette rólunk, magára vette, és ő halt meg a bűnnel. Ez olyan, mintha mindannyiatoknak elvenném az adós levelét, mindannyiatoknak, és utána elmennék és kifizetném. És utána mindannyiatoknak adnék egy passzust, hogy szabadok vagytok, és örök életre adósságmentesek. És én vagyok a király, tehát én ezt megtehetem. És ezt meg mindannyiatoknak odaadnám. Ezt csinálta meg Jézus. Kifizette a bűnünket, és a maga igazságosságát adta nekünk. Hogyan jut ez hozzánk? Mit kellett tennünk azért, hogy ez a miénk legyen? Itt jön az apróbetűs rész, ugye? Egész életünkben jó életet kellett élnünk. Oké, hányunknak lenne ez alapján örök életünk? Senkinek, rendben. Templomba kellett járni ezért cserébe. Hányan jártunk templomba ezért cserébe? Oké, mit vár Isten tőlünk? János 3.16. Jézus, Isten úgy szerette a világot, mit csinált? Szerette. Nem használta, nem manipulálta, nem követ. Úgy szerette a világot. Mi a világ? A világ az egész, minden teremtett ember. Úgy szerette a világot, hogy mit csinált? Egyszülött fiát adta, ez Jézus Krisztus, valójában Isten maga, önmagát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye, hogy adta oda? Váltságul értünk. Ugye, ő halt meg 2000 évvel ezelőtt, történelmi tény, járj utána. Meghalt a mi bűneinkkel. És mi mit csinálunk ahhoz, hogy ez a miénk legyen? Aki csak hisz ő benne. Mit jelent hinni? Hinni azt jelenti, hogy egy nem látható, de valós dolgot a kapott információk alapján elfogadok valóságosnak. Ez a hit. Tehát hallottam róla, hogy Isten meghalt, értem. Elfogadom. Elfogadom valósnak. Elfogadom rám érvényesnek. Hiszem. És ebben a pillanatban örök életem van. Hogy veszítheted el az örök életedet? Sehogy. Miért? Mert Isten csinálta. Nem te érdemelted ki, nem te dolgoztál meg érte, nem a te teljesítményedtől függ semmilyen szinten. A hited sem volt egy teljesítmény, a hited csak olyan volt, mint amikor megnyomsz egy kapcsolót, és kigyúl a fény. És ha egyszer kigyúlt a fény, onnantól Isten elkapott és átrakott a saját birodalmába. Örök életed van, fiává fogadott, visszacsinálhatatlan. Na jó, de ha ez ilyen egyszerű, akkor miért nem hívő mindenki? Mert nem tudják. Mert a legtöbb vallás egy munkaprogramot tanít. A legtöbb vallás azt tanítja, hogy javítsd meg magad, válj méltóvá, és amikor méltó vagy, akkor majd járulj Istenhez, és Isten elfogad. De hát ez nevetséges. Ilyet csak azt tanít, aki nem ismer Istent. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy úszd át a csendes óceánt. És akkor a legjobbak, tudod, úsznak 100 kilométert, és utána fulladnak meg. Én megfulladnék 10 kilométer után. De senki se tudja átúszni. Senki se tudja átúszni. Úgyhogy, mit mondtunk? Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hogyan? Abszolút módon. Szabadok a haláltól, szabadok a korlátoltságunktól, szabadok mindentől. Ugye néha vannak döntések, amiket nehéz meghozni. Én például vettem egy új autót. Elmesélem. Nagyon szép autót. Gyönyörű autót. És ez egy apró döntés, egy kicsi dolog. De én szeretem Istennel meghozni a döntéseimet. És én azt mondtam Istennek, hogy figyelj, olyan kocsit szeretnék, amilyet te veszel nekem. Amilyet te veszel nekem. És Péter is sokszor mesélte Gedeonnak ezt a történetét, amikor ő kirakott gyapjút a mezőre, és azt mondta Istennek, Isten, ha te szóltál hozzám, akkor reggelre add, hogy a mező nedves legyen, és a gyapjú száraz. És úgy lett. Ez egy csoda, ugye Isten jele. Oké, Isten, tényleg te szóltál hozzám, de akkor csináljuk meg még egyszer, és most fordítva legyen, csak a gyapjú legyen vizes, és a mező száraz. És úgy lett. És aztán Isten adott neki még egy harmadik dolgot is. Ugye, fölküldte a táborba, és ott ő kihallgathatta az ellenséget, mert csatába küldte ugye Isten, és Gedeon amiatt aggódott, hogy tényleg Isten küldte el csatába, és hallotta, hogy ahogy az ellenség arról beszél, hogy Úristen, jönnek a zsidók, és menekülni akartak. Oké, tehát három jelet adott Isten. És én is ezt mondtam, hogy figyelj, vezess, és én kirakom ezt a gyapjút. És Isten vezetett, tehát másfél hónapon keresztül jobbra, balra, egyik kocsi, ez lesz az, nem, ez lesz az, nem, ez lesz az, nem. És aztán ez az autó, amit végül is megvettem, ott mind a három így cak, 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 így a helyén volt. És egész varázslatos módon, tehát egész ámulatosan. Például az egyik dolog az volt, hogy alkuttam egy vételára, és ez volt az első. Egy olyan árat mondtam, ami nekem is jó, amit azért elég nehéz megadni. És hülyén alkuttam, ugye úgy alkuttam, azt mondtam, Istennek, ha ezen az áron megkapom, akkor ennyi az autó. És ugye hogy szoktál alkudni, amikor alkuszol? Mondasz egy, tehát elfelezed a, vagy hogy van, tehát amennyit te szeretnél, és annál kétszer kevesebbet mondasz. Amikor jössz fölfelé, akkor ott állj meg valahol, ahol a te elképzelésed volt. De én azt mondtam, hogy ennyit adok érte. Kiröhögtek. És 10 perccel később azért az összegért odaadták az autót, de az utolsó érv már az volt, azt mondja, egy nagy darab roma ember volt, a Feri ismeri. Azt mondja, ember, hát engedjél valamit, hát már lejöttem idáig, hát valamennyit engedjél, 15 ezer forintot gyere föl. Mondom, figyelj, nem tehetem, vagy ennyire odaadod az autót, és elviszem, vagy ez az autó itt marad. Tehát 30 ezer volt, és aztán már 20, 15 ezeret, 30 ezer. Mondom, figyelj, elviszlek a családdal vacsorázni, de értsd meg, én nem vehetem meg ezt az autót. Csak ezért az összegért. Figyelj, ki volt akadva? Tehát, ilyet még nem? És akkor azt mondom, figyelj, mondom, te hiszel Istenben? Azt mondom, hiszek, keresztet vetett. Mondom, figyelj, én úgy jöttem ide, hogy ezt az autót akkor kapom meg Istentől, ha ezen az áron adják oda. Figyelj, ha egy forinttal adod drágában, én nem vehetem meg ezt az autót. Azt mondja, ilyet még soha életemben nem adtam. Na gyere, írjuk alá azt a szerződést. A második, amit így mondtam Istennek, hogy figyelj, amikor átvizsgáljuk az autót, ne derüljön ki semmi gazos. Feri vizsgálta át az autót, autóhibátlan. Majdnem. Tehát nagy gáz nem volt vele. Harmadik, ne adja el másnak, mert másfél hónapig húzódott ez az egész, és folyamatosan fönn volt az interneten a kocsi, és olyan árat kértek érte, ami önmagában egy jó ár volt. Tehát ilyen típusú autókban öregebbet adnak sokkal drágábban, több kilométerrel. Úgyhogy elvileg ezt el kellett volna, hogy vigyék. És utolsó pillanatban, amikor már túl voltunk az átvizsgáláson mindenen, nekem másnap volt egy szemináriumom, amire egész nap készülnöm kellett, és fölhívva a tulaj, hogy Sanyikám, tudom, hogy sokat kellett várni a vizsgáztatásra, meg minden, de most nagyon kell a pénz, holnap intézd el a pénzügyeket. Részletre vettem a kocsit, el kellett menni a bankhoz, minden. Mondom, nem tudok elmenni holnap, mert holnap után van egy szemináriumom, nekem holnap egész nap készülnem kell, ezt nem teszem meg, egy bajban leszek. Szóval figyelj, eladom a kocsit másnak. És tudod, így a piros lámpa, így píp, 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 ez volt a harmadik, hogy ne adja el másnak. Mondom, letettem a telefont, ülök egy kicsit, ülök, társázok, mondom, figyelj, Mikikém, add el a kocsit valaki másnak, jó? Tehát nem akarlak átverni, nem akarlak megkárosítani. Kicsit csodálkozom, amit mondasz, tehát, hogy azért, hogy én engem várattál egy hónapig, és aztán te nem tudsz egy napot várni, de tudod mit, hogyha ezen múlik neked, add el a kocsit valaki másnak. Semmi baj nincs, tényleg, tehát még csak a szemedre se vetem. Szóval van négy vevőm, és el tudom képzelni, hogy tényleg volt neki. De aztán végighívta a négy vevőjét, és senki nem akarta megvenni a kocsit. Úgyhogy most itt áll kinn is. De mennyivel jobb így élni, nem? Én ezt a kocsit Istentől kaptam. Ajándék. Az ára is, minden, az egész egy csoda. Ezt nem tudod elvenni tőlem. Ő el tudja. Lehet, hogy kimegyek, és már nem áll ott. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. De amúgy nyugodtan fekszem, és nyugodtan kelek. Mert én kicsi vagyok. Én nem látok bele egy ilyen autóba, hogy ez most jó lesz-e, vagy rossz. És persze, ha rossz lesz, akkor mi van? Nem olyan nagy durranás, egy kocsi. De mégiscsak, mennyi gond van vele? Nem veszel egy rossz használt autót? Nem probléma? És én inkább úgy veszem, hogy Uram, segíts nekem, te vezess engem, és legyen meg a te akaratod. Tudom, hogy te szeretsz, tudom, hogy te jobbat készítesz nekem, mint amit én maga valaha választhatnék, vagy kiharcolhatnék. Fogom a kezedet. Ez az élet lényege, ez a célja. Fogni Isten kezét, és Isten által vezetve lenni. És aztán ő megtanít a titkokra, ő megtanít a bölcsességre, ő ad hatalmat, ő ad mindent. Minden a helyére kerül ezen az alapon, Istennel, ha fogod a kezét. És megmondom őszintén, bármink is van, szép kocsi, bölcsesség, tudás, hatalom, nagyon kevés, üres ahhoz képest, amit mindez jelenthetne, ha Istennel, Istenre építve csinálom. Azt hiszem, ez volt az üzenet. Bátorító ez? Én mindig szeretek visszamenni az alapokhoz. Tudjátok miért? Mert néha annyira bonyolultá válunk. Olyan úgy túl bonyolítjuk. Az élet nagyon egyszerű. És aztán persze rengeteg tanulnivaló van. De az alapja az olyan egyszerű, mint egy szerető apa fiának lenni. A Zoé, a lányom. Nézem őt, reggel fölébred, boldogan nevet az ágyában, mászik jobbra-balra. Az élete nagyon egyszerű. Az élete annyi, hogy tudja, hogy gondoskodnak róla, és szeretik. És aztán persze, ahogy neveljük föl, meg fog tanulni járni, írni, olvasni, iskolába fog menni, karriert csinál, családot alapít. Fel fog ő nőni, de remélem, hogy abban a betakarásban fog felnőni, hogy bárhova megy, bármit is csinál, szeretve van. És egy mindenható, mindent odaadó Isten vigyázza az életét. És tudod, ha ez nem lenne igaz, akkor ez egy gonosz hazugság volna. És ezt nagyon őszintén mondom. Azt mondani valakinek, hogy nem kell félni, miközben van oka félni, az gonoszság. Jó? Tehát amikor valaki ott áll a sinen, a kocsival, és oda mész hozzá, lazíts öregem, üljél nyugodtan. Akkor azzal nem jót tettem, hanem a leggonoszabb ember vagyok a világon. Az Istenbe vetett hit alapja az kell, hogy legyen, hogy Isten és az ő jelleme valóságos. Hogy ő van, és hogy ő az, akinek a Bibliában leírja magát. Különben a hitünk veszélyes. Különben egy nem létező dologban bízunk. És nagyon sok vallás ezt teszi. Felépít egy rendszert, ami rendszerként nagyon jó, de az alapja nem valós, logikus, sok igazság van benne, de ha az alap hiányzik, akkor ott még föl kell tenni kérdéseket. Még mondhatok ehhez két verset? Még csak 9 óra van. Akinek mennie kell, menjen, de aki még tud maradni, az maradjon. Két verset. János 6.33. Nem János, hülyeséget beszélek. Máté, miért nem mondjátok? Máté 6.33. Olvassuk el a 31-től, azt mondja, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ugye mit mondasz? Ne mondjátok, hogy mit együnk, mit igyunk, mit öltsünk magunkra. Ne aggódjatok. Ugye ez arról szól, hogy észrevettem, hogy véges vagyok, észrevettem, hogy gyenge vagyok, és aggódni kezdek. Mit egyek, mit igyak, mit öltsek magamra. Ezek a világi dolgok. És ezt most nem pejoratívan mondtam, ez tök jó, normál. Hát persze, ennem kell, innom kell, ruházkodnom kell, tankolni kell a kocsiba, egy modern világban élünk, ez mind a helyén van. Itt nem azt mondja Isten, hogy ne akarjál enni, inni és öltözködni. Szépen a csuhát fölvenni, önmegtartóztatóan. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ne aggódj emiatt. Mert a te mennyei atyád tudja, hogy szükséged van mindenre. Tudja, hogy szükséged van mindenre, és itt 33-ban jön az ígéret. Figyeljetek! De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Micsoda ígéret, figyeled? Azt mondja, én a mennyei atyád, tudom, hogy mire van szükséged, és én gondoskodom ezekről, de te keress előbb engem, az én országomat és én igazságomat. És én ráadásban megadok neked mindent. Ez ugyanaz a képlet, amit az előbb mondtam. Fogom apa kezét, ugye? És ő neki gondja van az életemre. Ő vigyázz, hogy mikor kell megállítani, hogy ne szabják át az úton. Ő ad tanácsot, hogy melyik kocsit vegyem meg. Ő segít a vállalkozásomban. Ő igazából nagyobb képet, nagyobb tervet készített a számomra, mint én valaha tudnék. De ezt az utat csak úgy tudom végigjárni, ha fogom a kezét. És ez az ő tanácsa. Lazíts! Annyi dolog miatt aggódsz, annyi dolog miatt rohansz jobbra-balra, és nem marad idő arra, hogy fogd a kezemet. Pedig ha fognád a kezemet, akkor a sok rohangálásodat én intézném el. Én adnék erőt neked. Én vezetnélek. Én adnék bölcsességet. Én nyúlnék bele fizikailag a világodba, és támogatnálak. De muszáj, hogy így csináljam. Muszáj, hogy azt mondjam, hogy keresd először az én országomat és igazságomat. Nem erőltethetem rád. Neked kell keresned, mert szabad vagy. Nem fogom elvenni a szabadságodat soha. Mindig tisztelni foglak. Mindig hívni foglak, és remélni fogom, hogy jössz. És kérlek, gyere! Gyere! És ez a bölcsesség, keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Oké, hol van Isten országa? Az ország az a hely, ahol a király uradik, igaz? Az az ország, nem? Hol van Isten országa? Itt. Itt. Én döntöm el, hogy itt van-e Isten országa. Uram, te uralkodj itt. És az ő uralma a szeretet uralma, mint egy férje feleség. Hogy uralkodik egy szerető férje feleségén? Mosogass el, asszony! Dehogy is. Drágám, mit szeretnél, hogy segíthetek délután? A férj leteszi az életét a feleségéért. Ugyanígy szereti Isten, ugyanígy uralkodik Isten az emberen. Leteszi az életét az emberért. De hogy uralkodik-e, azt te döntöd el? Az isteni vezetés, tudjátok, mivel kezdődik? Követéssel. Te eldöntöd, hogy követni fogod. Ha te nem követsz, akkor Isten csak sétál. Mert ő megy, ahova akar, de te meg nem mész utána. Isten hív, de megy. Gyertek! Én csak ideig tudok menni, a madzag nem enged tovább. És ha akarod követni, akkor követed. Ha nem akarod követni, akkor elengedted a kezét, és éled a saját életedet. És minden egyéb, ha fogom a kezét, az ráadásban jön. És hadd olvassak még János 14:6-ot. Ez most tényleg János. És itt két verset, a 6-ost és a 7-est fogjuk elolvasni. És az első, mind a kettő zseniális. Ezt is lehet, hogy ismeritek. Figyeljetek. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Oké, az első részét lássuk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hányan kerestetek már jól működő módszert az életetek valamilyen problémájára? Oké. Jézus a legjobb módszer. Azt mondja, hogy én vagyok az út. Az út az egy jelképes kifejezés itt ebben az esetben. Az út az eszköz, a módszer arra, hogy eljuss A-ból B-be. Igaz? Az út az egy módszer, egy eszköz, egy csatorna, nem is tudom. Egy mód, ahogy eljutok A-ból B-be, a út. Mit mond Jézus? Én vagyok az út. Oké, akkor mutasd, merre van az út. Nem. Nem azt mondtam, hogy én mutatom meg neked az utat, hanem én vagyok az út. Lefekszel és rajtad járok? Nem. Megfogod a kezemet, elmondod, mit szeretnél, és én oda viszlek. Én vagyok az út. Nem adok neked egy utat magamon kívül, mert az életed célja az, hogy fogd a kezemet. Mi egymásnak lettünk teremtve. Én mindent odaadok neked, és érted, és te pedig fogod a kezemet. Ez az élet célja. Ha adnék neked egy utat, elengednéd a kezemet, és elmennél, járnád a magad utadat, halálban. A halál az elválasztottság. Életre hívtalak el. Fogd a kezemet. Én vagyok az út. De én tényleg vagyok az út. Én segítek, én vezetlek, én tudom. Mint egy apa a gyerekét. Persze, ha öngyilkos akarsz lenni, akkor nem én vagyok az út, mert lebeszélek róla. Te akkor is én vagyok az út, csak akkor a válaszom az az, hogy nem. Tedd le a pisztolyt. Ha valami hülyeséget akarsz csinálni, akkor azt mondom, hogy inkább ne csináld. Ha valami jót akarsz csinálni rossz időben, akkor azt mondom, hogy várj, türelem. És ha jó dolgot jó időben akarsz, akkor jihi! Fogom a kezét, és egyszer csak ott vagyok. És nagyszerűbben, mint valaha reméltem. Én vagyok az út. A következő, én vagyok az igazság. Én vagyok az igazság. Nem én megadom az igazságot. Én vagyok az igazság. Apcsel 17. Ő benne mozgunk, élünk és vagyunk. Róma 12 vége, azt hiszem, mert tőle, általa és érte van minden. Isten a végső valóság. Ismeritek ezt a logikai gondolatmenetet, hogy két lehetőség van, amikor fölteszed azt a kérdést, hogy miért? És a gyerekek kérdezik, miért? 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 Ismeritek a játékot? Miért van bajszod? Mert megnövesztettem. Miért növesztetted meg? Mert akartam. Miért akartad? És két lehetőség van. Vagy egy végtelen lánc van, minden miért rá lehet kérdezni, és mindig van egy újabb válasz. Vagy a láncnak van egy végtelen személyes végső oka. Ez a két lehetőség van. Vagy végtelen lánc, vagy véges, de akkor a végső pont egy abszolút kell, hogy legyen. Ha végtelen a lánc, akkor minden értelmetlen. Akkor valójában egyetlen egy kérdése sincs válasz. Mert minden válasz egy újabb kérdést szül, és nincs válasz. Ha van egy végső válasz, akkor a végső válasz Isten. A végső abszolút viszonyítási pont. Isten. És ő azt mondja, hogy kezdetben ő volt 1 János 1. Kezdetben vala az ige Istennél volt, és Isten vala az ige. A Mózesnek Isten úgy mutatkozott be, hogy én vagyok a vagyok. Jahve. Én vagyok az örökké való létező. Én vagyok a végső lét. Személyes vagyok, szabad akaratom van, tervem van, Isten vagyok. Isten azt mondja, Jézus azt mondja, én vagyok az út, és én vagyok az igazság, a valóság. Bennem van minden válasz, én vagyok a végső válasz. Amikor bánsz az életeddel, valójában nem egy tőlem független dologgal bánsz, hanem én bennem mozogsz, és az általam létrehozott környezetre reagálsz. Ha a legrövidebb utat keresed a problémádhoz, nézd föl, a probléma az én kezemben van. Az életed az én kezemben van. Én vagyok a valóság. A szó, amit a görög használ az igazságra, az a valóság szinonimája. Én vagyok az út, a módszer, és én vagyok a valóság. És én vagyok az élet. Ez a harmadik. Én vagyok az élet. Annyi ember akar élni Istenen kívül. De ha ő a valóság, hogyan létezik élet Istenen kívül? Oké? Hogyan, hova akarsz elmenekülni Istenről egy tőle való függetlenségbe? Fizikailag lehetetlen. Filozófiailag nem áll össze, akkor a nem létet választod. Én vagyok az élet. Ha személyesen kapcsolatban vagy velem, ha rám nézel, ha hallgatsz rám, élsz. Ha egyszerűen megfogtad a kezemet, legalább egyszer az életben, akkor örök életed van. És én vagyok az élet. Ha az életed gazdagabban akarod élni, nézz rám. És én mindent a helyre rakok, mindent megmutatok, mindent megtörtök értékkel és tartalommal. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt mondta Jézus. És a folytatás elég húzós. Figyeljetek! Ez egy kizáró gondolat. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ugye a kereszténység tanítja a Szent Háromságot. Atya, Fiú és Szent Szellem. Egy Isten, három személy. Ez egy filozófiai szükségszerűség. Tudunk erről beszélni? Most nem fogunk. Istennek muszáj egy több személyű, egy lényegű lénynek lennie. A világunkat nézzük, Istennek ilyennek kell lennie. De a Biblia ezt tanítja is, ilyen is. És ő azt mondja, hogy oké, én jelentem ki az Atyát. Jézus itt volt testben, azt mondta, ha rám nézel, következő vers mondja, akkor látod az Atyát. De az Atyához menni nem lehet másképp, csak rajtam keresztül. De hát annyi út van, azoknak az utaknak mind hozzá kell vezetnie. Olyan ez, mintha van egy hegy, a hegy tetején van egy vár, és a vár körül van egy fal. Lehet, hogy nagyon sok út vezet a falhoz. Oké? Sok vallás van, sok ideológia, sok történet. De a történet végén egy fal van, és a falon egyetlen egy ajtó van. Egyetlen egy ajtó. Nem tudsz átásni a fal alatt, nem tudsz átmászni a falon, semmilyen munkaprogram nem működik. Kell találnod egy ajtót. És egyetlen egy ajtó van, Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, aki ki tudta fizetni, és ki is fizette az adósságodat. Ő az egyetlen, aki szeret. Ő az egyetlen, aki azt mondja, hogy ajándékba adom. Mi az ajtó? Az evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, örök élete legyen. Egy ajándék. Az ajtóban van egy ajándék. Elfogadod? El, sup-sup-sup, és már benn is vagyok. Bontom ki az ajándékot, és bent vagyok. Hogy jutottam be? Bejöttél az ajtón. De aki azt mondja, nem kell az ajándék, én majd átmászok, én tudok egy hátsó utat. Nem akarok veled cserélni. Hosszú, keserves próbálkozás, aminek a vége mindenképpen meghiúsulás. És azt hiszem, itt van vége. Jó, Isten miért ilyen kemény ezzel? Csak még egy, jó? Még akkor ezt engedjétek meg. Mert ez szerintem kemény, nem? Hát miért nem lehetsz egy kicsit rugalmasabb? Én ott akarok bemenni, csúszt az ajtót arrébb. Nem? Hát miért nem vagyunk egy picit lazábbak? Itt csak egy út van, egy ajtó, Jézus Krisztus, aki hisz Jézusban, örök élete van, aki meg nem, az mit csinál, ha? Miért nem vagy lazább egy picit, Isten? Oké. Hányatoknak van gyereke? Van gyereke, oké. Feri, minket meg tudnál menteni. Mi mind meghalunk. Meg tudnál menteni minket úgy, hogy a fiad, lányod? Két fiú, hogy a legkisebb fiadat föl kell, hogy áldozd. Ő meg fog halni, de mi mind élni fogunk, te is, és mi mind. És ezzel nyitsz egy utat számunkra az életre. És ezt te megteszed, mert szeretsz minket. És a fiad is akarja, ő is azt mondja, hogy tegyük meg, szeretem őket. És utána mi azt mondjuk, hogy mit hülyéskedsz, Feri? Ki kérte, hogy ezt megtedd? Hát miért nem csinálsz valami mást? Valami jobb módszered nincs? Mi lenne a válaszod? Már megtörtént a dolog. Már megtörtént. Nincs más út. Nincs más út. Oké, tehát Isten építette a falat, ő nyitott rajta ajtót, és egy ajtó van. És az az ajtó olyan egyszerű, hogy csak oda kell menni, és akarom. Benn vagy, ennyi. De aki azt el akarja kerülni, az egy nagyon durva dolgot csinál. Az azt mondja, hogy figyelj, tojok rá, hogy odaadtad a fiadat. Tojok rá, hogy te itt milyen megváltó munkát végeztél. Ez nekem semmi, ez nekem nem érdekel. Hagyjál békén, én tudok egy jobbat. Gondolod, hogy ez meghatja Isten? Tehát fizikailag sincs más ajtó, és ez a hozzáállás, ez Istenből azt fogja kiváltani, hogy jó, akkor csinálok egy még egyet, meg még egyet, meg még egyet. Nem, Isten nagyon világosan kommunikálja az evangéliumot. Elmondja minden embernek, és ezt ő garantálja. Az élet pályája során minden ember, legyen az egy hindú, legyen az egy mohamedán, legyen az egy emberevő valahol a dzsungelben, az hallja az evangéliumot. Ha más nem, hallja a lelki ismeretében, hallja az általános kijelentésben, hallja egy misszionáriustól, ez Isten ígérete. Hallja egy isteni csodában, rabbik, akik ugye zsidó emberek, ők a mindenható Isten népe, de nem hisznek a messiásban, ugye nem, ők várják még a messiást. Jézus megjelenik nekik. Tehát megteszi azt, hogy azokhoz, akik keresik őt, de nem találják, azokhoz tudod, elmegy. Azt mondja, hé, itt vagyok. De mi egy keresztény Európában élünk, hozzánk nem kell, hogy bekopogjon. A vasárnapi iskolában hallottuk először. Minden második sarkon van egy templom, majdnem minden házban ott van egy Biblia. Az üzenet itt van az orrunk előtt. És annyi szeretet van benne. De ugyanakkor elvárja tőlünk a felelősségünket, a szabadságunkat, hogy használjuk és éljünk vele. Isten csendben szól, és tisztelettel hátrébb lép. És szól újra meg újra, de sosem lesz erőszakos. Szeretettel hív, egy hihetetlen utat készített nekünk, de belépni az ajtón, azt nekünk kell. És aztán nap mint nap őt választani, megfogni a kezét, azt nekünk kell. Hív, de mi mindig egész életünkben szabadok maradunk. Sőt, ezzel a szabadsággal, amit vele kapunk, túlnövünk önmagunkon egy isteni mértékben. Úgyhogy fejezzük be egy imával, és aztán, ha még van kérdésetek, akkor örömmel segítek. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, és és van bennünk egy nagy-nagy várakozás. Szeretnénk kapni tőled. Szeretnénk látni téged. Kérünk, Urunk, hogy érints meg. Érints meg minket. Vezess. Tedd magad nyilvánvalóvá. És ha van köztünk valaki, aki esetleg csak most találkozik veled először, akkor itt a lehetőség, hogy elfogad az ajándékot. Csak egyszerűen a szívedben, csendben mondd azt, hogy elfogadlak, Jézus. Elfogadom, amit tettél értem. Adj nekem örök életet. Mint karácsonykor kibontani egy csomagot. Ilyen egyszerű. Isten ajándékot hozott, és én elfogadom. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Kicsit túlmentünk az időn, úgyhogy akinek mennie kell, az az menjen, miben lehet jobban szabad az ember? A demokráciában vagy a diktatúrában? Nagyon jó gondolat. Érdekes gondolat. A diktatúra ez egy csúnya szó, de valójában a menny az nem egy demokratikus intézmény. A menny az egy királyság. És amiért a földi királyságok sokszor nem működnek jól, az a bűn, gyakorlatilag az emberi gyarlóság és a király, illetve a vezetés önzése, ugye, amely nem a jóra, hanem a rosszra használja a hatalmat. De az igazi szabadság, az igazi áldás az a szerető király uralmában van. De a szerető király uralmában. És a menny az egy olyan hely lesz, ahol Isten uralkodik teljhatalommal, de azzal a szeretettel és gyengétséggel, amiről itt beszéltünk. Ugye? A demokráciában az átlag vélemény érvényesül, ahol az átlag többnyire nem a minőségi csúcsot képviseli, hogy hatosan fogalmazok. Igen. Én azt hiszem, hogy a demokrácia most egy szükséges rossz. Tehát a világ annyira gonosz, az értékeket annyira elveszítettük, hogyha egy emberi csoportnak teljhatalmat adunk kontroll nélkül, akkor az a pokolba visz minket. Tehát a demokrácia, illetve az a fajta kormányzás, ami ugye a parlament, alsóház, felsőház Amerikában, alkotmánybíróság. Tehát ez a rendszer, ez ugye elvileg úgy lett kitalálva, hogy szabadságot adjon a vezetőnek arra, hogy jót tegyen, de korlátozza abban, hogy rosszat tegyen. Ugye, tehát ez a vétójog, meg minden. Tehát elvileg ez így lett kitalálva. Az amerikai alkotmány eredetileg egy Lex Rex nevű könyvön alapul, amely egy egyenes kivonata a Bibliának. Egy törvénykönyv, amely bibliai alapon készült. És ez a törvénykönyv volt az amerikai alkotmány alkotóinak az alapja. Úgyhogy az a rendszer, amit ők fölállítottak, biblikus alapokon áll, és ezért is működött olyan jól. Ami most történik, az az, hogy a biblikus erényeket kezdik eldobni belőle, illetve figyelmen kívül hagyni. És ezzel együtt jön az összeomlás is. Ha megnézed az emberiség történelmét, akkor mindig azt látod, hogy azok a népek és országok fejlődtek világszínvonalon, tehát népléptékben, akik a Teremtő Isten üzenetét pozitívan fogadták, és azok estek hanyatlásnak, akik azt elhagyták, vagy eleve visszautasították. És tehát lehet, hogy lesz majd egy ilyen tantárgyunk, egy apologetikus egyháztörténelem, ahol megnézzük, hogyha az emberiség történelmét végignézzük, akkor hogyan tükrözi a Biblia Istenének a munkáját, illetve a népek sorsát a hozzávaló viszonyuk alapján. És ámulatos. Hát ugye Európa volt a középkor, a sötét középkor, ugye így tanították nekünk a történelemben korban. Ja, voltak ott sötét dolgok, de amúgy ez egy virágzó kor volt. És a történelem mondjuk azt, hogy nem pártatlanul került és került tanításra. A sötét középkor az egy keresztény világ volt, ahol habár a katolikus egyház durva hibákat követett el, és túlkapásokat, és az inkvizíció, és a papi hatalom, és de az a világi része a dolognak. Tehát az csak egyházként néz ki, de az a világ, az nem. Az igazi kereszténység az az emberek hitében volt. Ugye az emberek hittek abban, hogy van egy teremtő Isten, és hogy a Biblia Isten a teremtő Isten. Hittek Jézus Krisztusban, és aztán persze egy csomó tant elvettek tőlük, az egyház nem engedte a kezükbe, hogy nehogy föllázadjanak az ő jogtalan uralmuk ellen, mert ha a Bibliát olvasták volna ugye a középkorban, akkor nem adtak volna ekkora hatalmat az egyháznak. A Biblia soha nem ad hatalmat az egyháznak. De Európa volt a világ vezető hatalma. Igaz? Aztán ugye reformáció, ami jól sikerült, de aztán rosszul sült el, megint elintézményesedett a reformáció is, és az igaz hívőknek menekülniük kellett. Hova menekültek? Amerikában. És gyakorlatilag az új világot nagy százalékban, ilyen 60-70%-ban újjászületett hívő emberek alapították, akik egyszerűen akarták gyakorolni a hitüket, és ezért hajlandóak voltak elmenni onnan, ahol az egyház üldözte őket. És ki lett a világvezető hatalma? Amerika. És most Amerika hagyja el a hitét, és mit csinál? Hanyatlik. És igazából a végidőkben élünk, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz egy következő hatalom, már csak az antikrisztusi egységes világrend. Tehát most Amerika meggyengülésének az a célja, hogy ő is beálljon az egységes világrend létrejöttébe, ugyan ezerrel zajlik, már Európának nincs saját valuta, tehát ugye nincs márka, nincs frank, euró van, minden második üzenet, amit a tévében meghallgatsz, az a globalizációról szól. A minden második reklám ezt a gondolatot hirdeti, hogy egy emberiség, egy család, ami az egységben nagy erőny van, de ez az egység, ez azt a összpontosítást szolgálja, ami ahhoz kell, hogy az antikrisztus uralkodhasson az egész emberiség felett. Ugye ő nem egy mindenható lény, neki szüksége van egy szervezeti rendre ahhoz, hogy a hatalmát gyakorolni tudja, és ehhez létre kell hozni egy egységes világot, ahol ő egy személyben tud majd uralkodni. Erről is külön beszélhetünk, ez egy hosszú téma, de a lényeg az, hogy nem hiszem, hogy lesz egy új választott nemzet, ha lehet így mondani, ez már csak a zsidó nép lesz a megtérésükkor újra, és aztán jön az ezer éves királyság. Nagyon érdekes történelmi korban élünk, tehát ezek nem vallásos pufogtatások, amiket mondok, ez történelmileg utána nézhetsz, megnézheted a pillanatnyi helyzetet, megnézheted a bibliai proféciákat, minden úgy áll össze, mint ahogy két tenyér egybeillik. Az utolsó időket éljük. Nem tudom, hogy hány év van még hátra, de nem évszázadok. Garantáltan nem évszázadok. A mutató az éjfélhez közelít. Ja. Úgyhogy izgalmas korban élünk. Igen. Kérdés, hozzászólás? Boldogok a lelki szegények. Nem olyan sok, nem. Boldogok a lelki szegények. Ugye ott azelőtt van, boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, az van a szem előtte. És azt hiszem, ez összefügg. Az, aki lelkileg gazdag, az jól lakott. Olyan, mint a kicsit a büszkeséghez hasonlíthatom. A büszke ember tudja, és nem kérdez. És lehet, hogy tényleg tudja, de nem tud mindent. És mert nem kérdez, ezért ő megreked ott, ahol van. És ez nem túl sok. Még ha ő a legokosabb közöttünk, akkor is. Az alázatos ember kérdez. Az alázatos ember tanul. A lelkileg szegény ember nyitott. Az úgy áll oda Isten elé, holott lehet, hogy ő az egyik legnagyobb mind között, hogy Uram, kicsi vagyok, éhes vagyok, taníts engem. Semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kéne. Te előtted mindig gyerek leszek, mindig éhes, mindig szegény. Adj nekem. És ha így élek, boldog vagyok. Semmi köze nincs az anyagi szegénységhez, vagy valami ilyesmihez. Szellemben koldusok. Tökéletes. Aki mindig kér, az mindig kap is. Aki sose kér, annak szerintem gondja van. Olyan jó kérdés, nagyon köszönöm. Tényleg az legjobb kérdés. És annyira ki vagyunk képezve. A világ megtanított minket arra, hogy teljesítenünk kell. Figyelj, semmi nincs ingyen, öregem. Húzzál bele, fizess meg. Add, érdemeld ki. Mázd meg a hegyet, úszd át az óceánt. Érdemeld ki. Isten a legkeményebb rabszolgahajcsár. Te dolgozol neki, tudod? A vallás hordozza a hátán Istent. Ez egy ördögi hazugság. Ez a világrendszer. Figyelj, az én kislányom mit ad nekem cserébe azért, hogy bepelenkázom, hogy megetetem, hogy egy vagyont költünk pelenkára, meg nem tudom, baba ruhára, kis ágyra, nagy ágyra, járókára, mit tudom én. Mit adsz nekem cserébe, Zoé? Papa. Azt még nem mondja. Elkapja egy hámat, húzza egy kicsit, aztán a fülemet, azt húzza, és pöntyörög. Pöntyörgés az, amikor tudod így. És imádom. Mit adhat egy gyermek a szüleinek? Mi a legnagyobb, amit adhat nekik? Szerintem a legnagyobb az az, hogy elfogad. Gondolj bele, ha neked lenne egy gyereked, aki soha semmit nem fogad el tőled. Adod a szeretetedet, adod a gondoskodásodat, és nem kell, nem kell, nem kell. Szerintem az első és a legnagyobb dolog, amit tehetünk, az az, hogy elfogadunk. Köszönöm. Aztán a hála egy csodás dolog. A hála. Miért ad egy szerető apa a gyerekének? Mert szereti. És mi a legnagyszerűbb, amit kaphat cserébe? Hogy a gyereke él vele, hogy hálás. Hogy él vele. Figyelj, Isten megszabadított. Szerinted mivel adhatsz neki a legtöbbet? Úgyhogy szabad vagy. Hogy élsz a szabadságoddal. Hogy nem élsz többet úgy, mintha még mindig rab lennél. Tudod, kinyitotta a ketrecet, és mivel köszönheted meg? Hogy kijössz a ketrecből. A hála. És aztán a legnagyobb dolog, hogyha visszatükrözöd őt. Hogy akkor ő rád néz, akkor magát látja viszont benned. Tudod, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a jellemet, ugyanazt a nagy lelkűséget. És ez sose változik meg, tudod? Tehát, hogy Isten mindig ő fog adni. Ő Isten, nem mi vagyunk Isten. Ő ad. És persze aztán ad nekünk lehetőséget, hogy mi is adjunk. És ugye ez a témánk most az adakozás. És ezért nagyon fontos, mert ha én mindig csak elfogadok, és sose adok, akkor Isten alaptermészetét nem értem, ami az adás. Úgyhogy én hogyan adok Istennek? Úgyhogy visszatükrözöm őt. Ő azt mondja, hogy légy bölcs. És én azt mondom, hogy szeretnék bölcs lenni. Tanítasz majd? Igen. Aztán megtanultam valamit, és aztán ahhoz ragaszkodom. Visszatükrözöm őt. De ez nem egy teljesítményrendszer. Mindig szabad leszek, mindig hibázhatok. Nincs baj. De komolyan veszem őt, és azt, ahogy ő visz engem az életben. És aztán egyszer csak egy olyan helyre kerülök, ahol azt látom, hogy olyan imádott gyermeke Istennek, mint amilyen te vagy, van még egy. És ő szükséget szenved. És egyszer csak azt látom, hogy most abban a kiváltságban van részem, hogy Isten helyében lehetek. És adhatok. És amikor adok annak a szükségben lévő embernek, akkor Istennek adtam. Ez egy bibliai példabeszéd. Ha adtatok egynek a legkisebbek közül, velem cselekedtétek. Amikor én nem üvöltöm le a feleségemet, akkor Istent tiszteltem. Amikor gyengéd vagyok a lányommal, akkor rajta keresztül Istennel voltam gyengéd. De az egész az elfogadással indul. Ha nem fogadok el, ha nem fogom a kezét, akkor csak én vagyok. És amit én adhatok, az kevés. Kevés nekem is, és kevés Istennek is. Azt mondja Ézsaiásban, hogy a jóságunk annyit ér isteni mértékben, mint egy koszos rongy. A jóságunk, a legnagyobb jó, amit emberileg függetlenül, tehát én magamból ki tudok szedni, az mint a szeretetem, az emberi szeretetem. Tudod, szeretlek, amíg vakarod a hátamat, és amikor már nem vakarod, akkor tudod, eldoblak, mint egy koszos rongyot. Ez a legjobb, amit adni tudok. Jó, és tudom, vannak önzetlen emberek, vannak nagyszerű emberek, de csak a nyomásnak kell kellően megnőnie, vagy egy kis nyomásnak elég sokáig rajta lennie, és ha az a szeretet nem isteni, akkor össze fog roppanni. Elfogadással kezdődik minden, és ezt a legnehezebb. Nekünk, akik ki vagyunk képezve a világban, harcolj, fizesd meg az árát. Tudod, ha meg ajándék jön, akkor keresem az apróbetűs részt, mert ilyet sose láttam még. Nekünk nehéz elfogadni. Igaz?